Itt van a stúdióban Karner Miklós, az autóstap rovatvezetője. Szervusz Miklós, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A személyautó kategóriában is megjelent a hírek szerint a nyílt végű pénzügyi leasing. Mit jelent ez az autópiac számára? Ilyet, talán először beszéljünk arról, hogy miért jelenhetett meg ez a konstrukció?
Ugye rögtön az elején mondanám azt, hogy ugye többféle termék van a piacon, a hagyományos hiteltől elkezdve az árt végű, amikor ugye lezárják a konstrukciót, illetve ez a nyílt végű, valamint az operatív leasing, ez a tartós bérletet mondhatjuk annak, így a legegyszerűbb. A nyílt végű pénzügyi leasing létezett eddig is, csak a személyautós területen azért nem vált népszerűvé, leginkább ilyen nagy haszonjárműveknél működött, mert nem volt értelme tulajdonképpen, és most azt lehetővé tette a hivatal, az adóhivatal, illetve hát ilyen jogszabályokat hoztak, hogy idén januártól vissza lehet igényelni a tőkerésznek az áfáját. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy ilyen autót, azaz mondjuk úgy, hogy leasingelsz, mert itt ugye nem leszel tulajdonos az elején, akkor a befizetett kezdőrész, mondjuk egy valamilyen önerő általában 20-30%, annak az áfáját vissza lehet igényelni rögtön az elején, majd amikor fizetjük a havi törlesztéseket, akkor annak megfelelően annak az áfa tartalmát is vissza lehet igényelni. Egyébként ez úgy is néz ki, hogyha valaki maga elé vesz egy ilyen ajánlatot, akkor úgy mutatják be neki, hogy tulajdonképpen az áfa nélküli, ez egy, ugye megszoktuk azt, hogy általában független attól, hogy most eurós, svájci frankos vagy forintos hitel volt, hogy általában az első kalkulációkon minden törlesztőrészes azonos volt. De itt már az elején látszik, hogy nem azonos, mert ugye a tőke és a kamat rész, ugye az változik, ahogy előre megyünk. Először mindig a kamatot törlesztjük, aztán a tőkét. Na most itt a tőke résznek van áfája, és ugye ahogy megyünk előre az időbe, úgy lesz egyre több az áfa, hiszen egyre több a tőke törlesztésünk is. Emiatt azt látjuk, hogy a bruttó törlesztő részlet az valójában növekszik, de ez végül is, hogyha valaki tud élni a lehetőség, hogy visszaigényel az áfát, ennek nincs jelentősége.
Egyébként mire számítanak a kereskedők, mire számít a piac, hogy ez segít? Tehát ugye sokszor beszéltünk itt a Tempóban is arról, hogy a magyarországi új autópiac az gyakorlatilag megállt, leginkább a magánvásárlások esetében. Segíthet ez?
Én azt gondolom, hogy igen, ez abból is látszik, hogy kampányokat építenek erre, tehát látok hirdetéseket, látok nagy reklámfeliratokat a márkakereskedés oldalán, vagy egyáltalán, amikor felmegy az ember a honlapra, egy-egy cégnek a honlapjára, akkor látja, hogy ezeket a konstrukciókat kínálják, akár kiemelt helyen is. Azért azt még elmondanám, fontos információképpen, miatt mindenki berohanna, hogy ugye itt cégekről beszélünk, tehát magánszemély az nem jön szóba ebben az esetben, de egyéni vállalkozó lehet, és ugye társas vállalkozás, és az is fontos, hogy az áfa visszaigénylés sem olyan egyszerűen megy, hogy akkor most visszaigénylem, hanem ugye csak a céges használat arányában lehet visszaigényelni az áfát. Magyarul, ha én 60%-ot céges használatként használom az autót, 40%-ot magánhasználatra, azzal megyek kirándulni, vagy a gyereket azzal viszem iskolába, akkor a 60%-nak megfelelően tudom visszaigényelni az áfát. Tehát az áfa 60%-át tulajdonképpen, és ezt pedig bizonyítani is kell, tehát alá kell támasztani jó nyilvántartással. Ugye most a könyvelés technika is bejön, tehát a könyvelőt is be kell ebbe vonni, és az is egy fontos dolog, erről ugye mondták nekem, akik ehhez kicsit jobban értenek, hogy azért az nem egy jó dolog, hogyha azt mondjuk, hogy de mi már pedig bebizonyítjuk papíron, hogy 100%-osan céges használat, mert akkor valószínűsíthető, hogy az adóhatóságnak ez fel fog tűnni. Tehát célszerű ezt józanul, mert egyébként azt gondolom, hogy nincs olyan ember Magyarországon, mondjuk egy kis vállalkozóról beszélünk, vagy egyéni vállalkozóról, aki valóban 100%-osan ténylegesen a cég érdekében használja az autót, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés. Tehát ezt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, de rögtön ott a lehetőség, hogy akkor az áfának egy része biztos, hogy visszajön, és az a másik pedig, hogy az elszámolás, tehát a költségek között el lehet számolni a kamatot, ami szintén nem egy kis tétel, főleg az elején, hogy az előbb is mondtam, hogy ott még ugye több kamatot fizetünk, mint tőkét, és egyébként ez úgy néz ki, hogy az egészet tekintve sokkal jobb kondíciók, sokkal jobb lehetőségekhez jutunk, hogyha így vesszük fel a hitelt, pontosabban így leasingeljük az autót, mint a hagyományos, akár készpénzes vásárlás, akár a teljesen normális hiteles vásárlás mellett döntünk. Azt azért jó tudni még szintén, hogy ez a jármű ugye a könyveiben, a cégnek a könyveiben szerepel, tehát amortizációt is el lehet intézni, illetve át le lehet írni, el lehet számolni, és a vásárlásnál pedig annyi könnyítés van, hogy az illetéknek csak a 25%-át kell megfizetni, tehát ennek az átírási illetéknek, ami mondjuk egy 1-4-1-6-os autónál azért ilyen 40-50 ezer forint körül összeg, ha új autóról beszélünk, és aztán a végén, ugye arról még nem esett szó, hogy mi lesz a végén, mert a maradványértékről beszéltünk, mondjuk kiválasztok 60 havi futamidőt, vagy 40-et, tök mindegy, és amikor eljutunk a végére, akkor van egy X összeg, amit az elején meghatároznak, mondjuk 200-300-400 forint, attól függ, hogy milyen értékű autóról beszélünk, és akkor a végén kell csak eldönteni, ez is egy jó dolog, én azt gondolom, hogy megvesszük azt az autót mi. Vagy kijelölünk egy harmadik szemét, aki megveszi, ezen a maradványértéken természetesen, illetve azt mondjuk, hogy visszaadjuk a leasing cégnek a kulcsot, az autót, és kész. Ugye itt az is egy fontos dolog, hogy az autónál meghatároznak egy kilométerfutás teljesítményt, amit illik betartani, mert különben ugye bomlik a végén, vagy hát fölborul a rend, és onnantól ez a maradványmérték már nem, ugye, nem annyi, hiszen akkor a kalkulációtól eltértünk. De valójában itt lehet játszani már akkor, hogyha a leasing cég rugalmas ebben, hogyha én tudom az elején, hogy nem szeretném megtartani ezt az autót, akkor célszerűen magasabb maradványértéket bele kalkulálni. Ugye, mert akkor a törlesztő részletek kisebbek lesznek, a végén engem nem érdekel a dolog. Leadom is kész, ha meg szeretném venni az autót, tudom, akkor pedig ugye egy kisebb maradványértéket kalkulálok a végére, akkor ugye kisebb összeget kell bele fizetnem, és az fontos, hogy a maradványértéknek a forgalmi adóját azt nem lehet visszaigényelni, mert ott már ugye eddig bérletről beszéltünk, ott pedig már belép az, hogy ez már egy vásárlás, és akkor az már nem érvényes rá. Én azt hiszem, hogy ez egy jó konstrukció. Érdemes minden vállalkozónak, egyéni vállalkozónak átgondolni ezt.
Ugye ennek a konstrukciónak az apropóján ugye végeztetek egy kvázi pancsert, egy inkognitó tesztelt, végigjártál jó lent kereskedést, hogy működik egyáltalán. Nyilván ennek, meg egyáltalán hogy működik ma az értékesítés. Hogy működik? Ugye arról is volt már itt nagyon sokszor szó, hogy nyilván alapvetően átalakult a piac, nagyon sok szalon bezárt, és nagyon sok szalonban kényszerültek leépítésre. Hogy működik ma az értékesítés?
Azt tapasztaltam, és illetve a kollégáim, akik csinálták ezeket a teszteket, hogy, és nem csak a mostani, hanem a korábbiak, ami már idén, vagy az elmúlt év végén készültek, hogy ugye az, hogy kevesebb szalon van, nem csak számban, hanem az ottani alkalmazottak száma is csökken. Ez azt jelenti, hogy ha valaki oda megy és szeretne egy új autót venni, akkor vagy várnia kell, mert éppen valaki van. Ez egyébként a jobbik eset, azt hiszem már a szalon szempontjából nagyon sokszor ez tapasztalat volt, hogy nincsen senki a szalonokban, tehát nyugodtan oda mehetünk és nem kell várakozni. De hogyha van valaki, és már pedig most azért a céges vásárlások, főleg, hogy van ez a lehetőség, azt gondolom, föl fognak pörögni, de most az azért nekem nem annyira tetszik, hogy amikor beszámolnak róla a kollégák, hogy vártak 20 percet azért, mert vagy 25-öt, vagy akár még többet, mert meg volt előttük két ügyfél, tehát majdnem, hogy az az érzés, mint ha beáll az ember egy postán, hogy a cseket befizet, és akkor vár a sorára. Persze most kicsit eltúloztam, de tapasztaltak ilyet is, és azt gondolom, hogy ez ennek a számára írható, hogy ugye mindenki költségcsökkentést végzett, vagy éppen nem tud kijönni már azok pénzügyileg úgy, hogy a kollégákat megtartsa. És hát erre fel kell készülni. Egyébként az látszik, ez is a korábbi tapasztalat és a mostani is, hogy felkészültebbek az értékesítők, illetve, hogy is mondjam, rájöttek arra, hogy itt egy terméket árulnak, amit el szeretnének adni. Tehát már legalábbis a mi tapasztalataink azok, hogy eltűntek azok az értékesítők, voltak ilyenek sajnos, akik úgy kezelték az embert, hogy na hát már ez is bejön ide, minek én már mennék haza, különben is nem érdekel az egész, és rossz kedvem van, stb. Tehát sokkal inkább érzékelheti azt a vevő, hogy itt most érte vannak. És azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy jó dolog, és ha már ennyi előny származik abból, hogy bezártak kereskedések, vagy mondjuk itt ilyen válság volt, azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó. De kétségtelen, hogy ezek a várakozások viszont nem annyira kedvezőek.
Változott az elérhető kedvezményeknek a köre, a mértéke egyébként?
Arra gondolsz, hogy mondjuk a nyílt végű leasing, vagy pedig azért, nem, mert egyáltalán kevesebb?
Tehát egyáltalán abban, hogy kevesebben vannak a piacon, és hát nyilván sokkal keményebb a harc közöttük.
Rögtön kétfelé mondtam, az egyik az, hogy aki oda megy, mint céges vevő, nagyon sokszor úgy tekintenek rá, hogy ez egy potenciális flotta vásárló, akár ha egy autója van akkor is, és ez nagyon jó, mert így nagyobb kedvezményeket lehet elérni, tehát több százer forintokról van szó, mert azt mondják, hogy ez egy céges vevő, lehet, hogy még vesz majd tőlünk autót, és ez nem rossz ötlet egyébként az ő részükről sem, és aki pedig céges, lehet, hogy tényleg ezt majd igénybe veszi a következő autójánál is, azt gondolom, hogy ez jó. Tehát itt már egy dolog van, amiért a céges vásárlás mindenképpen praktikus lehet. Az egyéb kedvezmények körre nem bővült, nem érzékelem azt, hogy bővült volna, viszont még mindig vannak. Tehát a minimális kedvezmények, amit egyébként nagyon sokan az árlistában is érvényesítenek, tehát már úgy adják ki az árlistát, hogy van egy állandó, mindig jelenlévő kedvezmény, azon kívül is azért 100-150 ezer forintokat el lehet érni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki abból indul ki, hogy mi a lista ár, ahhoz képest nagyon csodálkozni fog, hogy hú, mennyivel engedik lejjebb az árakat. Én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy majd ezek a kedvezmények szépen eltűnnek, mert hogy nagyon kicsi a haszon az autón, muszáj, hogy belekalkulálják, mert egyszerűen még mindig olyan a magyar vásárló, hogy ezeket elvárja, ezeket a dolgokat. Meglátjuk, hogy ez a továbbiakban hogy fog menni. Azt gondolom, hogy nem árt, ha a vevő is egy kicsit ügyes, és egy kicsit rámenős, és akkor érhet el olyan kedvezményt, ami neki mindenképpen forintokban sokat számít.
Karner Miklós, az Autós Lapról az vezetőjét hallották. Köszönöm szépen, Miklós.
Köszönöm én is.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este fél hétkor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd, viszonthallásra. Minden jót!